Ezek a plakok, ezek fehérje agregátumok, amik mind a sejteken belül, az idegsejteken belül, illetve az idegsejteken kívül megjelennek, és fel is halmozódnak Alzheimer-kóros betegekben. Pont ezzel kapcsolatos az új eredmény is, a vita is, abból a szempontból, hogy ezeknek a szerepét egyáltalán nem ismerjük pontosan. Eddig az volt a vezető elgondolás, hogy ezek fontos kóroki szerepet játszanak az Alzheimer-korban, ezek az agregátumok okozzák valamilyen módon a betegséget, ezért a terápiás próbálkozások is arra irányultak, hogy ezeket eltávolítsuk, viszont pont az új eredmény arra utal, hogy esetleg a feladatuk nem ez lenne, hanem valamilyen fajta védelem.
Ha jól értem a kutatás eredményeit, hogyha csődöt mond ez a védelmi funkciója a plakkoknak, akkor következik be a baj, hogyha elhatalmasodnak rajtuk a kórokozók, és nem tudnak már védekezni.
Ez egy nagyon fontos kérdés, amit egyelőre még ezt a részletet még mindig nem értjük. Az új eredmény azt mondja nekünk, hogy ezek a plakkok valahogy védenek bizonyos kórokozókkal szemben, de azt még mindig nem tudjuk, hogy a plakkok elhatalmasodásának még mindig ugye lehet kóroki szerepe, de lehet, hogy ez egy abszolút melléklelet, egy melléktermék, és valójában nem itt kéne a terápiában beavatkozni, hanem egy lépéssel korábban ott, amikor ez a védelmi funkció valahogy rossz irányba indul.
És egy másik kutatás is éppen ezzel a felfedezéssel párhuzamosan látott napvilágot. Itt Maastrichti Egyetem kutatói a véragygátnak nevezett védőhatár meghibásodásával magyarázták a kór kialakulását a kutatásaik alapján. Mi is egész pontosan ez a véragygát, és mi okozza a problémát?
Én a véragygát egy nagyon bonyolult mechanizmus, amivel az agy biztosítja, hogy kiválogassa, hogy neki magának mire van szüksége a normális véráramból, illetve van egy másik nagyon fontos funkciója is. Ezen keresztül aktív mechanizmusokkal az agy eltávolít olyan anyagokat, amiket szeretne elkerülni, hogy felhalmozódjanak a központi idegrendszerben. Ez az új eredmény, ez azzal kapcsolatos, hogy konkrétan humán betegekben azt találták, hogy rosszabbul működik, rosszabb hatásfokkal ez az úgynevezett véragygát, kevésbé hatékonyan végzi a szűrő funkcióit, illetve a kiválasztó funkcióit. Ez ugye azért lenne problémás Alzheimer korban, mert ez azt jelentené, hogy bizonyos anyagok, amik az agy számára károsak, esetleg nem távolítódnak el az agyszövetből.
Mennyire jelent áttörést az Alzheimer kor kutatásában ez a két eredmény? Össze lehet-e kapcsolni valahogy a kettőt és tovább lépni, esetleg valamilyen gyógymódot kialakítani?
Pontosan ez az, ami kulcskérdés, és érezhetően a két eredmény az egymástól független, és az a kérdés, hogy ezek közül tulajdonképpen mi okozza az Alzheimer-kort, illetve hogyan függenek össze. Ez a legnagyobb probléma az Alzheimer kutatásban, hogy mivel nagyon komplex, összetett folyamatról van szó, nagyon sok elváltozást lehet találni. A fő kérdés viszont az, hogy minek van oki szerepe, tehát mi az a lépés, ahol be kéne avatkozni, és mik azok, amik csak következmények, és amiknek a megváltoztatása az nem vezet a betegekben gyógyuláshoz. Nagyon fontosak az új eredmények abból a szempontból, hogyha feltárunk új mechanizmusokat, akkor merülnek fel ezek az új kérdések, hogy hogyan is alakulhat ki az Alzheimer-kor, viszont még mindig nem tudjuk, hogy például e közül a két látszólag nagyon független új eredmény közül, melyik az, ami igazán fontos oki, kóroki tényező lesz az Alzheimer-korban.
Mintha védőoltást is emlegetnének, hogy valamely eredmény talán így továbbfejleszthető, és lehet segíteni majd a Alzheimer-korral küzdő betegeket.
Ez ugye logikus minden olyan esetben, amikor felmerül kórokozó ágenseknek, patogéneknek a szerepe, tehát baktériumok, vagy esetleg gombák, más mikroorganizmusok kóroki szerepe, ami ugye az egyik kutatással kapcsolatban felismerült, már hogyha az amiloid plakok egyfajta kórokozókkal szembeni védekező mechanizmus, akkor logikus, hogy a legjobb beavatkozás az lenne, hogyha már eleve vagy a védelmi reakciót javítanánk meg, vagy azokat a kórokozókat rögtön eliminálnánk, amik ezt a védekezési reakciót beindítják. Úgyhogy ebből a szempontból logikus kutatási irány volna egy vakcinának a fejlesztése, ugyanakkor azért intenék még óvatos örömre, mert azt sem tudjuk egyelőre, hogy pontosan milyen mikroorganizmusokról volna szó, és az sem, hogy a védekező mechanizmus miért, milyen módon nem hatékony ebben az esetben. az elméleti lehetőség azonban ott van.
Nehezítő tényező ennek a betegségnek a gyógyításában, hogy úgy tudom, viszonylag hamar kialakul, és amikor kialakul, amikor ezt már lehet érzékelni, akkor már visszafordíthatatlan folyamatról van szó. Esetleg valamelyik eredmény egy gyorsabb diagnosztizálást lehetővé tesz-e?
Hát ebből a szempontból pont a másik eredmény, a vérrögyzet nem olyan hatékony működése nyújthat segítséget. Ez még egyenlőre egy új, nem annyira kutatott irány. Így itt elképzelhető, hogyha valamilyen hatékony módszerrel tudnánk vizsgálni a véragygátat még nem beteg, egészséges populációban, akkor ez valamilyen korai diagnosztikára adna alkalmat. Korai diagnosztikának viszont mindig az a fontos tényezője, csak úgy lehet belőle például szűrővizsgálat, hogyha terápiás következménye is van, tehát akkor hasznos egy korai diagnosztika, hogyha azután valamit segíteni is lehet a még nem beteg, de betegségre hajlamos egészséges embereken.
Az önök kutatásai milyen irányban puhatolóznak az Alzheimer-kór esetében? Esetleg tudnak-e kapcsolódni a mostani eredményekhez valamilyen módon?
A mi kutatásaink megint egy harmadik irányból közelítik meg a betegséget. Mi a kognitív elváltozások felől annak az irányából és annak az agyi mechanizmusainak az irányából kutatjuk az Alzheimer-kort, tehát milyen neuronális elváltozások, milyen nagy elváltozások hozzák létre a tanulás zavarait az Alzheimer-korban. Ugye az amiloid plakkok és a tanulás elváltozásai között nagyon sok kapcsolatot leírtak már. Itt megint az lesz a nagyon fontos kérdés, hogy mi a tyúk és mi a tojás, tehát melyik tényezőből következik, melyik másik, mi van előbb, hol érdemes beavatkozni.